Az elmúlt napokban sokan sokféleképpen jellemezték a volt uralkodót, a minősítések a nagy államférfitől a nemzetárulóig terjednek, tehát eléggé széles a skála. A történész szemszögéből ki volt Mihály király?
Mihály király a Hohenzollern dinasztia romániai ágának ugye utolsó életben levő férfi tagja, tehát egyenesági leszármazottja, Románia utolsó királya, aki egy olyan dinasztia tagja véleményem szerint, amely nagymértékben meghatározta és befolyásolta a modernkori Románia történetét, és a román politikai történelmi sikerek egyik kovácsa is, hogy azt, ha azt mondhatnám, de szerintem mondhatom nyugodt lélekkel. Egy olyan dinasztia, olyan utolsó tagja, akinek nem adatott meg végül is az a történelmi szerep, amely elvárható lett volna, vagy amelyben megkiteljesedhetett volna ő, mint politikus, király. Ugyanakkor az elmúlt század, tehát a múlt század utolsó felében, második felében néhány röpke történelmi pillanatban villanthatta meg esetleges képességeit. Tehát én úgy gondolom, hogy talán összevetve a második Károly, az elődje, az édesapja szerepével, hogy tehát kevés lehetőség adódott, tehát sokkal kevesebb számára, mint a dinasztia két első tagja számára. Ugyanakkor, tehát számos, én is olvastam a hírekben, én is követem a véleményeket, és valóban tényleg a nemzetárulótól a nagy államférfi szerepkörig mindennel fölruházták az elmúlt években, de szerintem, hogyha a történelmi kontextusból indulunk ki, akkor mindenképpen meg kell néznünk azt a történelmi kontextust, azt a történelmi helyzetet, amelyben ő tevékenykedhetett. Az uralkodásának az első időszakában kisgyerek volt, tehát egy királyi régens bizottság vagy tanács pontosabban látta el ezt a feladatkört, úgyhogy erről semmit nem mondhatunk. És amikor követhette második Károlyt a trónon, akkor egy olyan történelmi viharos időszakban volt már az ország, ahol ő kevésbé láthatta el azokat a funkciókat, tölthette be a szimbolikus pozíción túl azokat a funkciókat, amelyekkel ugye az alkotmány felruházta volna őt. És azt még említsük meg, hogy ugye ő aláírta azt a dekrétumot, amelyben elismerte a legionárius állam létét, és ezáltal, tehát a királyság mint intézmény maradt a 40-es évek közepén, maradt, viszont a politikai cselekvés lehetőségei azok szinte teljesen leszűkültek, eltűntek. És van még két fontos dolog, amit meg kell említenünk. A következő az a 44-es kiugrás. Itt viszont én azt gondolom, hogy ez az a történelmi szerepkör, ez az a történelmi szerep, ahol ő megvillantotta azt, hogy egyrészt fontosnak tartja az ország érdekeit, és diplomáciai érzéktől, és hadd tegyük hozzá azt is, hogy egyfajta kockázatvállalásról is tanúbizonyságot tett, hisz ha nem is megszervezi, de lényegében ő az ő személyek köré épül a Romániának a háborúból történő kiugrása, és van még egy rövid időszak, tehát a 47-es lemondásig, amit szintén én egy ilyen kulcsmomentumnak tartok, amikor én szintén úgy látom, hogy ő azért 45 és 47 között nagy vonalakban megtette azt, amit megtehetett az akkori pozíciójából, de hát ott már egy olyan nemzetközi, európai politikai kontextusról beszélünk, amikor a román király szerepe és lehetőségei szintén leszűkültek a szovjet csapatok jelenlétének és a nyugati, illetve a szovjet diplomáciai kapcsolatok következtében is, lévén, hogy Románia a keleti tömb fele sodródik a 45 és 47 között, aztán majd eldől végérvényesen, hogy a szocialista tábor, szocialista blokk országai közé fog tartozni. Itt is volt egy-két kísérlete, aki úgynevezett királyi sztrájk, amelyel megpróbálta bojkotálni, vagy lemondásra készíteni a szovjetek által elfogadott kommunista barát miniszterelnököt, és én a 47-es visszatérését, tehát a házasságkötése utáni visszatérését is egy kiemelt és pozitív lépésnek tartom, és a lemondása az egy történelmi kényszer, tehát végül is egy kényszer, történelmi kényszerpályák között mozgó uralkodóról beszéltünk az ő személyében.
Hogyha a királyság szerepéről beszélünk általában, akkor mennyire nevezhető ez a a mérleg pozitívnak, vagy az előbb szó volt ugye Románia modernizálásáról, de hát volt ugye királyi diktatúra, volt vasgárdista állam, ami szintén a királyság idején jött létre, tehát nem csak pozitívumok vannak, viszont a mérleg az milyen?
Én a mérleget enyhén pozitívnak tartom, hogyha össze, tehát hogyha telepakoljuk mindkét serpenyőjét a pozitív és negatív dolgokkal, akkor egyértelműen pozitívnak tartom a román perspektívából, hisz a 20. századi nagy román nemzeti törekvéseknek lényegében egyik megvalósítója, vagy egyik nagy támasza és alappillére volt a monarchia. Románia ugye ebben az időszakban vesz részt sikeresen az első világháborúban, megtörténik az úgynevezett nagy egyesülés, és a két világháború között is az új Románia, az új modern Románia alapkő letételében azért a monarchia fontos szerepet játszik. Ezen kívül van egy másik fontos problémakör, amiről beszélnünk kell, hogyha a monarchiáról beszélünk. Tehát ne felejtjük el azt is, hogy amikor a 19. század második felében ugye megérkezik a király, akkor az amúgy is teljesen szétzilált és polarizálódott román belpolitikai életben teremt egy egyensúlyt, és a királyság, mint intézmény, ettől kezdve Romániában folyamatosan a belpolitikai egyensúlytartásnak egyik fontos eszköze lett, és valóban, ahogy említetted, bekövetkezik majd, amikor a történelem kereke más irányba fordul, az a fajta változás is, amivel minden öröklődésre épülő uralkodási típus találkozik előbb vagy utóbb, hogy akad olyan utód, ez most teljesen megjósolhatatlan, hogy milyen időközönként, de hogy fog akadni biztos, akit el a történelem kereke maga alá temet, vagy a történelem viara elmos, és ez második Károly esetében teljesen mértében beigazolódott, hogy a monarchiának egy olyan öröklője akadt, aki, hát most fogalmazunk úgy, hogy nem állt a helyzet magaslatán bizonyos történelmi pillanatokban. De én összességében úgy gondolom, hogy tehát bezárva azt a gondolatsort, hogy a modernkori Románia megteremtésében a dinasztiának fontos szerepe volt. És nem utolsó volt egyik az is, hogy a diplomáciai. Tehát, hogy Románia bekerült a család révén egy olyan diplomáciai körforgásba, és egy olyan diplomáciai érdekérvényesítő lehetőségek tárházába, ahol ugye ezzel az uralkodók, amint lehetőség volt, éltek is. Nem szeretném eltúlozni ezt, mert nem csak a királyi család szerepe, mindaz, ami történt az országban, itt volt egy olyan politikai elit is, amely ragyogó képességgel mérte fel az akkori lehetőségeket és az akkori helyzetet, európai helyzetet, és élt ezzel a lehetőséggel.
Hogyha már bekerült a magyar szempont, akkor van esetleg adat arról, hogy a magyarok egy része esetleg szerette a királyságot, készült valaha ilyen felmérés, vagy vannak erre vonatkozóan információink?
Tudomásom szerint én amennyire ismerem a helyzetet, azért nem volt hatalmas királykultusz magyar közegben, hisz a király a nagy egyesülést követő időszakban, a két világháború közötti időszakban is a román nemzetállam letéteményeseként jelentkezett, tehát a gyulafehérvári megnyilvánulásai és az egész két világháború közötti időszakban, akár a királynőről van szó, akár a bármelyik királyról, tehát mindig a román állam első számú vezetőjeként, vagy letéteményeseként jelent meg, tehát nagy kultusz nem alakulhatott ki. Különböző kötődések vannak, és hát a királyi diktatúra időszakában is a román-magyar népközösség révén ugye integrálták az akkori magyarságot, de hát ez egy kényszer történelmi helyzet volt. Kimondott királykultuszról nincs tudomásom romániai magyarok körében.
Visszatérve a kényszerpályára, amelyen Mihály mozgott, amikor 1940-ben hatalomra került másodszor, tehát immár felnőttként, tudnánk beszélni néhány szóban arról, hogy mi volt a kontextus, amiben ő visszatérhetett a hatalomba, miért mondott le az édesapja második Károly?
Második Károly ugye először is nem készült, vagy ha készült is, akkor egy idő után már nem szeretett volna király lenni, hanem teljesen más típusú életet szeretett volna élni, aztán visszatér, és királyi diktatúrát vezet be. Románia akaratlanul is, vagy sodródott a történelem viharában egy olyan típusú államberendezkedés irányába, amely jellemző volt nagyon sok európai országra, leszámítva azt a kis nyugat-európai vagy skandináv magot, tehát itt most inkább dél- és dél-kelet-európáról beszélek, ahol a totalitarizmus különböző csírái jelentek meg, a fasiszta meg a náci párt különböző hasonmásai, vagy és olyan pártok, amelyek ugye saját gyökerekből is táplálkoztak. Úgyhogy az ország sodródott egy ilyen irányba, ugye Németország és Olaszország hangsúlyos jelenlétével, másrészt ott volt a szovjet-orosz veszély is keletről, és Mihály visszatérése az már a román részleges összeomlás határán történt, amikor is Románia sorra veszítette el az első világháború után, vagy első világháborúban szerzett területeit, most Baszarábiára gondolok, vagy Észak-Bukovinára, illetve döntő csapást azt Észak-Erdély elvesztése jelentette. A politikai elit és a közvélemény is nagymértékben az amúgy sem túl sikeres és népszerű második Károlyt hibáztatta, és vádolta ezekért a veszteségekért, tehát ennek következtében mond le, úgyhogy a Mihály visszatérése, vagy az uralkodói székbe való visszatérése, az egy meglehetősen instabil helyzetben történik, amikor is Románia jelentős mértékű területi veszteségeket érte, a belpolitikai bizonytalanság hatalmas volt, és hát már egyre fenyegetőbb árnyékként jelentkeztek a legionáriusok, az egész legionárius mozgalomnak a kifutása, ami ugye második világháború, vagy két világháború közötti időszakban már jellemző volt, úgyhogy egy nagyon instabil időszakban lépett trónra, másodjára, és végül is az ő második világháború jelenléte, szerepe az többé-kevésbé szimbolikusnak számítható volt, hisz a döntéseket, bármilyen jellegű döntést a román történetírás szerint a felelős miniszterek írtak alá, és a két Antonescu, az Antonescu fivérek közül valamelyik ellenjegyezte. Itt, ha nagyon belemásznánk ebbe ennek a kérdésnek a mélységébe, akkor viszont morális szempontból fölvethető kérdések szerintem, mert hogyha nem is vádolható konkrét kézjeggyel aláírt dekrétumokkal, a legyen szó a zsidó üldözésekről, pogromokról, deportálásokról, vagy a roma deportálásokról, vagy egyéb más jellegű politikai aktivitásról, egy morális felelősségvállalás viszont fölvethető, tehát hogyha a történelem számon szeretne kérni valamit Mihály királytól, akkor sokkal inkább ez lehetne véleményem szerint, mint az, hogy 1947-ben, amikor már semmiféle más választása nincs, lemond és elhagyja az országot. Azt, hogy most morálisan számon kérjük utólag az utókor abban, hogy esetleg volt-e valamiféle megnyilvánulása, nyilvános kiállása az egyetemes emberi jogok ellen elkövetett bűntények ellen, az már egy másik kérdés, és azt hadd akkor a közvélemény, vagy az utókor majd ítélkezzen fölötte.
Igen, viszont azért fontos ezekről a dolgokról beszélni, mert akik iskolában tanulták a történelmet, csak azok nem találkoztak ezzel a részével a történelemnek egyáltalán, tehát ez hiányzott nagyjából a történelem órákról. Mennyire fonódott össze a második Károly uralmának a második része, vagy a vége a vasgárdista légionárius mozgalommal? Tehát milyen szerepe volt neki abban? Csak elfogadta, vagy volt neki terve ezzel a mozgalommal?
Ez egy rendkívül bonyolult és komplex helyzet volt, mert a legionárius mozgalom egy jelentős időszakban, tehát egy bizonyos időszakban élvezte a náci Németország támogatását, és ilyen szempontból, tehát egyrészt volt egy erős német hátszél a legionáriusok mögött, ugyanakkor a korszak politikai helyzetéből fakadóan nagyon, tehát nőtt a népszerűsége a legionáriusoknak. Tehát így is, úgy is, ha volt terve, ha nem lett volna terve velük számolni kellett, és a hatalomba való kooptálásuk az ugye német kérésre történt, és hadd ne tegyük hozzá csak zárójelbe, hogy mit jelent egy német kérés, ez kb. Úgy kell elképzelni, mint amikor a Szovjetunió 1952-ben idézőjelben megkérte Romániát, hogy hozzák részre magyar autonómtartományt. Tehát kb. Így lehet fölfogni a katonai diplomáciai helyzet mögött a német kérést. Tehát A két világháború közötti időszakban egyik király sem volt vádolható azzal, hogy nagyon legionárius pártja lett volna, hisz mindenkire veszélyt jelentett ez a mozgalom, tehát aki a politikai hatalom birtoklására törekedett ilyen vagy olyan formában. Viszont egy adott helyzetben, egy adott idő után mindenkinek számolni kellett, még Antonescu-nak is, aki szintén kevésbé érezte kényelmesnek a legionáriusok jelenlétét, és tudjuk azt, hogy aztán később, amint lehetősége volt rá, le is számolt ezzel. De azért tartom mindig fontosnak hangsúlyozni, hogy a történelmi kontextusból kiindulva kell értelmeznünk valakinek az akkori cselekedeteit, vagy nem cselekvését. Tudjuk azt, hogy az európai politikai gondolkodás, a közgondolkodás mennyire szélsőséges irányba lógott ki, mennyire szélsőséges irányba mozgott ki ez az inga, és ebben a kontextusban kell vizsgálni mindig, hogyha ezen korszak eseményei döntéseit vizsgáljuk.
A történész általában a múlttal foglalkozik, ezért inkább most a politikustól kérdezem, hogy van-e jövője a királyságnak Romániában?
Véleményem szerint nincs, habár én eljátszadoztam a gondolattal, történészek nem szeretik, ezért a másik ilyenet hívtam elő, hogy mi lett volna, ha... Én úgy gondolom, hogy tehát itt, hogyha elemeznénk azok...
Mi lett volna, ha 90-től?
Igen, mi lett volna, ha 90-től? Egyrészt itt kollégákkal is beszélgettünk, hogy mi lett volna, tehát hogy segített volna a létező szocializmus nehéz ballasztját, terheit feldolgozni, vagy gyorsabban túllendülni ezen a holponton. Illetve most, amikor alaposan megfigyeljük azt, hogy milyen hatalmi harc dúl egyrészt a parlamentet, a parlamenti életet nagy vonalakban és sok cikluson keresztül domináló szociáldemokrata párt között és egy másik konglomerátum között, amit most az államelnöki hivatalt működtető apparátusról beszéljünk, vagy amit esetleg egyszerűbb kifejezéssel mély államnak is nevezhetnénk, hogy ez az államelnöki funkció mennyire volt képes betölteni az egyensúly szerepet a román politikai életben 90-től. Tehát ha így ebből indulunk ki, ebből a perspektívából, akkor érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy vajon egy alkotmányos szempontból nagyon jól körülhatárolt, körülírt egyensúly szerepet betöltő, az államelnök szerepét többé-kevésbé esetleg túl is lépő királyi rendszer az mit jelent, vagy monarchia mit jelentett volna Romániában, tehát ez már nem is a jövő játéka, hanem inkább a fantáziálás játéka.
És visszatérve a kérdésre?
Jelen pillanatban nincs. Tehát én valaki meg is kérdezte, és én azt mondtam, hogy inkább a vízhangja és a sajtóhangja volt erősebb a monarchista törekvéseknek. Én azt gondolom, hogy a 1947-89 közötti időszakban annyira kimosták a köztudatból a monarchia intézményét, vagy annyira negatív kontextusban tüntették fel, hogy nem volt reális táptalaja annak, hogy Romániában tényleg tömegszintű elvárás, vagy társadalmi elvárás legyen az, hogy visszaállítsák a monarchiát. És ezen véleményemet azzal is alátámasztom, hogy lám a hagyományos történelmi, két nagy történelmi pártnak az újjászervezése is mennyi problémával járt, és az a parasztpárti vagy liberális párti elit, akik fiatalon számüzetésbe kerültek, vagy elhagyták az országot a kommunista hatalom átvétel után, mennyire nem sikerült, vagy csak részlegesen sikerült visszailleszkedniük a honi politikai életbe, tehát egy teljesen más politikai, hát most már más kifejezést nem találok ki, nagyon gyorsan kultúrával rendelkező, de nem nevezünk politikai kultúrának, az akkori kontextusban rendelkező közeg fogadta őket 1990-ben Romániában.